Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit, a mikrofonnál Szabó Virág és Almási Gyula, a Világjáró magazin alapítói. Egy 240 millió lakosú ország, 6000 sziget, és a világ 12. legnagyobb városa, ahol a bevásárlóközpontok tetején kertvárosias lakóparkok is épülnek. Ez Indonézia, és fővárosa Jakarta metropolisza. Gyula, te voltál Indonéziában, nem csak azokról a helyekről tudnám mesélni, amikről mi itt fogunk, de hát rengeteg kaland van, úgyhogy mi most egy párat kiragadunk itt. Mesélj róla, hogy milyen ez az elképesztően más világ.
Hát Indonézia ugye 6000 szigetét nem sikerült körbejárni, de rajta vagyunk. Igazából kezdjük először a fővárossal. Ugye maga Jakarta, azt mondják, hogy egy 10 milliós város, van az 30 is, lassan már. Ugye
ezt a tizet is nehéz elképzelni.
Hát a tizet a nagy ázsiai metropolisz, aki járt már Ázsiában, az lehet tudja képzelni, hogy jó smogos, nem nagyon látod a napot, és ez Jakartára is igaz. 30 millió a külvárosokkal, illetve ezzel a nagy Jakartával, és hát ugye ez, amikor megérkezik az ember, akkor úgy melbe is vágja. Tehát a repülőtér, ami nincs messze egyébként a belvárostól, ilyen 2 óra alatt jutsz be, mert olyan forgalom van. És akkor már, amíg beérsz, addig látod azt a forgalmat, és látod azt, hogy egyáltalán milyen az élet ott. Lehet látni az autókat, taxikat, taxiból is többféle van, ezt is megtapasztaltuk, van az állami, a kék taxi, abban merjél nyugodtan beülni, ott lesz még mérő óra is, meg van ez a megalkuszol, és akkor bevisznek a városba, aztán ha jó helyre visznek, ha nem angolul nem nagyon beszélnek ezekbe a taxikba, meg a motorosok, tehát külön sáv van, ahol a motorosok vannak, vagy amikor odaérsz egy lámpához, a lámpa előtt egy olyan 20 méter motoros áll, és akkor ezek a motorosok minden szabály nélkül közlekednek.
És mindenki motorozik.
Általában mondjuk egy család fölül a motorra, akkor vannak 4-en, jó esetben 5-en egy motoron, egy ilyen kisebb robogon. A felnőtteken jó esetben van bukó, sisak, a gyereknek nem kell, tehát a gyerek az minek, hát igazából sok van, nem kell bukós, és vannak ilyen stopposok például a városban, mivel nem bírják már a közlekedést szabályozni, vagy hát próbálják, de nagyon nehéz. Vannak olyan stopposok, akik bekéreckednek a kocsiba, és sokszor föl is veszik őket, mert vannak olyan negyedek, ahova csak úgy mehetsz be, hogy a kocsit be legalább 3-an ülnek.
Azért van ennyi motoros, mert nem lehet közlekedni autóval már? Vagy?
Hát meg olcsóbb a motor.
Olcsóbb.
Mind a kettő. És aztán már a motorosoktól nem lehet közlekedni, tehát, hogy igen. Egy nagyon színes város, nagyon összetett, nagyon bonyolult. Tehát egy picit ilyen Dubájra emlékeztető felhőkarcolós rész is van. Az ilyen helyek tele vannak bevásárlóközpontokkal, ugye mólokkal. Ott még indonéz plázacicákat is látunk, de tényleg ezek a Gucci, nem tudom milyen márkás cuccokban, kis táskával, magas sarkúban, miniben, ugye egy muszlim országban vagyunk alapvetően, bár ugye ez sem teljesen igaz, 80-90%-ban muszlimok, de ha elmegy valaki Balira, akkor ott csak hindu templomokat fog látni, vagy itt mondjuk Jakartában is kb. 10% kínai él, és van egy nagy kínai, negyed kínai piacra, majd még beszélek, és nagyon erős az ő hatásuk is. Indonéziáról lehetett olvasni, egy olyan 15 évvel ezelőtt voltak ezek a vallási zavargások és merényletek, stb. És ugye pont ezen az úton, amikor én voltam, az egyik célja az volt a turisztikai hivatalnak, hogy bemutassa azt, hogy mennyire biztonságos már az összes sziget, és ezért nem csak Balira vittek minket, hanem ide Jakartába, meg Ambon szigetére. Pont Ambonon voltak előtte zavargások, meg hát itt Jakartában is, és volt ugye Balin is az a bizonyos merénylet. Minden helyszínre elvittek, és minden helyszínen ki kellett próbálnunk az ételeket, hogy itt már teljesen biztonságos minden. Nagyon összetett, nagyon bonyolult vallási, kulturális közegbe érkezik az ember. Nagyon szigorú muszlimokkal nem nagyon találkoztam, tehát az valahogy úgy kimaradt, pedig biztos van. Viszont nagyon kedves emberekkel igen, és azt nem csak Balin, ahol a hinduk vannak, hanem akár itt Jakartában, akár Ambonban. Itt visszatérve még Jakartára, van egy csomó turista központ, vannak ilyen turista utcák, hogy így nevezzem, ahol az ember le tud ülni, akár vízipipázni, be tud ülni egy sört inni. Egyik bárba adnak sört, az is vicces volt. Tehát volt egy bár, ahol adtak alkoholt, de az alkollal nem mehetünk át, az úgymond arab vagy muszlim, nem is tudom már, hogy már pontosan mi volt az oka, de ott csak vízipipázni lehetett. Tehát az egyik helyen megvetted a piát, nem viheted a másik helyre át. Tehát, hogy ilyen fura, de persze nem volt egymással semmi gondja a két kocsmának, csak így volt kitalálva.
És mit lehet még ebből érzékelni, tehát a vallás hogyan jelenik meg az utcákon?
Nagyon érdekes, helyiekkel is beszéltünk, és azt mondják a helyiek, hogy általában, amikor normálisan működik minden, akkor a több felekezet az egymás mellett teljesen jól megér, és ezt egyébként, ha megnézi az ember, akkor lehet látni, hogy itt a mecset szembe vele van egy keresztény templom, és akkor még állítólag az ünnepeket is segít az egyik felekezet a másiknak megszervezni, lebonyolítani, tehát egyébként ez még Balin is így van, és Balin is látszik, de mondjuk ott leginkább hinduk vannak. Tehát, hogy a napi, ugye megint csak a köznapi és nem fanatikus értelem nagyon jól megélnek egymás mellett ezek.
Történelmi helyek.
Dzsakartában érdemes körülnézni, van egy-két látnivaló. Van egy Monas nevezetű függetlenségi emlékművük, ugye azt tudni kell, hogy egész Indonézia azért megszenvedte a függetlenséget, ugye a II. Világháború után lett független. Az első portugálok voltak szokás szerint, akik ide beköszöntek, Szegfűszegér jöttek egyébként, aztán nagyon sokáig holland fennhatóság alatt volt, akkor a háború alatt 42-ben japánok foglalták el a szigetet. Dzsakarta neve is változott folyamatosan, a japánok adták vissza az eredeti indonéziai nevét, ezt a Dzsakartát, akkor a hollandok megint megpróbálták egy kicsit, mikor vége volt a háborúnak, és kizavarták a japánokat visszahozni, és akkor háború után váltak függetlenné, és igazából azóta egy önálló országként működnek, és próbálnak ebben az ázsiai nagy olvasztó tégelyben megmaradni, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fejlődik, tehát Dzsakarta fantasztikusan fejlődik, már-már így a bizonyos részeken Dubájhoz hasonlóan nőnek ki a felhőkarcolók a földbe, ugyanakkor egy picit arrébb mész, akkor meg ilyen eléggé lepusztult részeket is találsz, tehát egy nagyon összetett hely, de például most egy másik példa, hogy a kultúra, a kínai negyedben elmentünk egy piacra körülnézni, és nézegettünk, egy csomó olyan gyümölcs volt, amit európai ember nem annyira ismer föl. Voltam én is egy pár helyen már a világban, de volt egy-két olyan gyümölcs, amit nem tudtam hova tenni, és akkor így odajött egy középkorú kínai házaspár, és elkezdték nekünk perfect English-sel, tehát tök jó angolsággal magyarázni, hogy ez ilyen gyümölcs, ezt így kell, úgy kell, addig-addig még meghívtak magukhoz, hogy ők megmutatják, hogy hogyan kell ezt megfőzni. Mondtuk, hogy erre nem nagyon van időnk, mert vissza kell menni a szállodába, és akkor megfogták, mondták, itt van ez a jippel voltak, hazavisznek, és elvittek haza. Tehát, hogy nagyon kedvesek voltak, kínaiak voltak, és keresztények. Hm. Tehát, hogy azért nagyon változatos a kultúra, a vallás Dzsakartában is.
És bármi, bárhol megtörténhet. Mit érdemes még Dzsakartában megnézni?
Olyan nagy kulturális látnivaló kevés van, mint mondjuk egy Bangkokban. Voltunk a Dzsakarta Múzeumban, ahol az egész történetét bemutatják a városnak, illetve Indonéziának. Voltunk a Wayang Múzeumban. Ezek a babák, ezek a fa bőrbabák, aminek van egy tánca, és van ez a Wayang tánc, van, hogy ilyen ember nagyságú nagy babákat
ezek
is lehet látni.
Ezek bábuk,
igen,
kézzel
mozgatnak, igen, és így táncolnak, ennek van nagyon nagy hagyománya.
Erős festés van rajtuk.
Így van, és eredetileg egy ilyen Wayang bemutató, a klasszikus, ez akár egy 8 órás előadás is lehet. Ma már azért a
ma már csak 5 órás.
Nem, a turistáknak már csinálnak ilyen rövidebb egy órás összefoglalókat is.
Ezt ugye lehet érteni ezeket az előadásokat? Mert ezek ugye a mitológiát
hát
dolgozzák
igen,
fel,
igen,
és ezek európainak.
Nem.
Nem.
ha csak valaki nem fordítja le neked egyből, de nehéz. De ez nem is kell érteni, ezt élvezni kell. Aztán voltunk, elvittek minket egy csomó bevásárlóközpontba, helyiek, tehát hogy azt is megmutatják. És az egyik ilyen bevásárlóközpont 8. emeletén elvittek minket egy batik központba, ahol batikolnak, és ahol a klasszikus, egy idős néni, hát én nem tudom, hogy nem égette meg a kezét, én próbáltam, mert odaadta, és ugye ilyen forró gyantával is csinálják a batikolást, ugye megvan az a szabás minta, vagy nem is tudom, ami alapján ott pontonként csinálja és festi, elképesztő. Tehát azt az ember így nézi órákon keresztül, vettem is egy inget, azóta se volt rajtam, de vettem, mert hogy ott veszed, és ott batikolt a néni, és az ember így elámul.
Ez olyasmi, nem, mint hogy egy ilyen forrasztópálkaszerű valamivel rajzolják a mintákat, ugye
ügyesek.
Ez rákerül, rászárad.
Hát előtte ugye
vászonra.
Már magát a vásznat, mert forró vízben, nem tudom milyen festékkel már alapból csinálnak neki egy mintát, és akkor utána jön rá ez a kézi batikolás, hogy tényleg ilyen milliméternyi pontról egy gyönyörű szép mintát rárajzol, ott egy fél óra alatt, és így állsz, és nézed, és nem hiszed el, hogy ilyen.
És ezeket hordják, és
persze,
tehát
persze,
ez, ez
persze,
divat,
ez
ezeket
divat, és eseményeken, tehát ünnepeken felveszik különböző formákban, hogy ne. Még ami nekem nagyon tetszett, ez az éjszakai élet, ami picit már, mondom, nagyon keveredett. Tehát én arabra is, muszlimra is, meg most már azt kell, hogy mondjam, európaira is hasonló. Kicsit már ilyen multikulti, de hát ez mindig is ilyen volt, Dzsakarta. Éjszakai élet van.
Mit együnk, mit ne együnk?
Hogy voltál az ízekkel és a gasztronómiával?
Az nagyon, nagyon érdekes volt, mert én amíg Jakartában, illetve amíg Indonéziában nem mentem el, én addig nem bírtam a csípőset megenni. Most se vagyok egy nagy csípős fan, de emlékszem, mikor ez a tizenvalány napos útról hazatértem, az utolsó nap Balin már úgy ettem a csípőset, mint hogyha nem is tudom, mint a húslevest tennék. Az ember arra készüljön, hogyha ide elmegy, és helyi ételeket eszik, akkor minden csípős lesz. Tehát, hogy valami érezne.
Az egészséges.
Igen, az egészséges, az óramat is tisztítsa, tudjuk. És át is térhetünk Ambonra, mert ott volt az, hogy gyakorlatilag Ambon az egy olyan sziget, a Maluki szigetcsoportnak a legnagyobb tagja, nem tudsz más tenni, csak tengerit. Tehát volt olyan, hogy kirándultunk, és megálltunk egy étteremben, az étterem halétterem volt természetesen, és az étterem előtt ki volt rakva, nem túlzok, 30 féle hal, és akkor rámutatta, hogy ezt kéred, vagy ezt, vagy ezt, vagy azt. Kagyló volt, rákok, minden, de tényleg minden, és akkor mondtam, mikor már, ez már ugye már 6-8. Nap volt, és csak halat ettünk, hogy nem lehet egy esetleg egy chicken, egy kis csirke, hír, chicken, no, fish. Tehát, hogy az ember így, ha nem szereti a tengeri herkentyűt, akkor ezt a helyet válassza. Amúgy pedig például Ambon szigete az egy elképesztő nagy élmény volt. Ambon egy olyan sziget, ami nem annyira turistás, illetve a turisták nagy része az búvárturista. Na most mi Ambonban kipróbáltuk az esőnek a különböző formáit, mert esős évszakban voltunk, és kipróbáltuk azt, hogy milyen esős évszakban utazni. És amikor megérkeztünk a szálldába, az egy szép tengerparti szálda volt, ahol úgy esett az eső, hogy nem lehetett a 100 méterre lévő tengerpartra ellátni, és azt mondták a vendéglátónk, hát, hogy pihenjünk. Van 2 nap pihenjünk, mert esni fog végig. És akkor 1 óra pihenés után kitaláltuk, hogy jó, akkor most mi felfedezünk, és olyan mindegy volt, hogy a vízben, tengerben fürdesz, vagy kint fürdesz, ugyanolyan meleg volt, vagy esik. Elmentünk csavarogni, és 3 voltunk, külföldi újságírókkal voltam együtt, nem volt semmilyen járat, mondták, hogy van valami falu nem messze, van egy forró vizes forrás, meg vízesés, na ezt keressük meg. Kimentünk stoppolni. Stoppoltunk először egy teherautót, így a klasszikus platójára fölültünk, ömlött az eső, fölül víz, alul víz, mindenhol víz, teljesen mindegy volt, az bevitt minket a faluba, ez a Tulahu nevezetű falu volt, vagy városka, ott kitett minket, ott hallottunk zenét, akkor bementünk a zene irányába, ott volt egy ilyen egyetemi kampusz volt, mint kiderült, ott egyetemisták boka-boka nevezetű táncot gyakoroltak, azt akkor tudtuk meg, hogy ezt így hívják, tök jól beszéltek angolul, amúgy senki nem beszélt a szigeten angolul, oda bementünk, elmondtuk, hogy honnan jöttünk, volt egy szlovák srác, én, meg egy ukrán lány, és így néztek ránk, hogy ez most komoly, hogy mi itt vagyunk Kambonban, 3 kelet-európai, akkor meg kell tanulnunk a boka-bokát, majd mondtuk, hogy el akarunk jutni valahogy ehhez a meleg forráshoz. Megoldották, 5 perc alatt szerveztek nekünk kis motoros transfert, tehát ilyen robogókkal, meg nem is robogó, ilyen Simpson méretű helyi motorral oldalt kellett fölülni rá, és vittek minket, ömlő esővel elmotoroztunk 3-an, vagyis hát 6-an, meg 3 srác itt minket. A forrásig bementünk a meleg forrásba, tök mindegy volt, hogy meleg forrásba, vagy kim vagy, majd utána elvittek a helyi faluba. A helyi falu az pedig a tengerparton volt, ezeken a cölöpökön álló házak, ugye azért álltak cölöpön a házak, hogy ne menjen be a víz. Ez az esős évszak vége fele volt, annyi víz esett, hogy már a vízszint magasabb volt. Tehát a térdig érő vízben járkáltunk, és az épületekben, tehát a házakban a kisrácnak az ágya megmutatta, az vízben állt. Nem magas, de egy olyan 5 centis vízben. Tehát ő, amikor reggel föl kell, akkor a vízbe lép ki, és így élnek. És halálnyugalomban mutatták,
és nekik ez természetes.
És ott mostak abba a vízbe, az asszonyok ki volt teregetve, gyerekek
fociztak. Hát ezért gondolom, azért higiénia.
Hát ez nem a mi higiéniai elvárásaink. És itt a sós víz meg az esővíz keveredett, mert közben ugye a tenger is megemelkedett. Nem is tudom, hogy az ott milyen víz volt, de úgy körülbelül térdig érő vízbe jártunk, és a lakásban nem volt csak egy olyan 2-3 centis víz.
Csak.
Úgyhogy cölöpökön állt. Uh-huh. És ez így megélni, és nézed a tévéhíradót ugye este a karosszékből, és látod, hogy igen, esőzés volt Indonéziában, nem tudom milyen szigeten, uh-huh. És mikor ott jársz, és így azt látod, hogy így élnek, és tök jó kedvűek, semmi panasz. Tehát így úgy fogadtak minket, mindenhol megkínáltak, amit tudtak, adtak, és vittek körbe. Hihetetlen volt.
És hogy keveredtetek akkor ki a faluba?
Hát figyelj, onnan már mindenki ismert minket, de teherautó, mondták, hogy az megy a szállodánk felé, sőt, nem, visszafele busszal jöttünk, bocsánat, nem is teherautóval, igen. Egy ilyen rozoggal buszra felraktak minket, mondták, hogy ez is arra megy, ez elvisz minket. De másnap megint elmentünk, mert akkor már belejöttünk az eső stoppolásba, akkor meg elmentünk egy faluba, ahol volt egy ilyen, hát, valami 2 méteres angolna, volt egy ilyen kis folyó, és abba ott a faluban élt egy angolna, amit valahogy megszelídítettek, úgymond, mert egy ember tojásokat készített neki, főtt tojásokat, tehát megfőzte a tojást, és így klutyogott neki, és azt láttad, hogy ilyen, esik az eső, van egy ilyen szürke víz, és akkor egyszer csak látod, hogy megmozdul a víz, és egy ilyen két méteres valami elkezd úszni. És az ember ott állt benne a derékig a vízbe, és itt klutyogott neki, és jött az angolna, és szerencsére nem az ember tette meg, hanem a tojásokat, amit bekészített neki. Ez kifejezetten turista látványosság volt.
Mint ahogy a vitorlás verseny is.
Jó, hát a szélbanda, igen. Van egy nagy vitorlás verseny, ezt egyébként pont azért találták ki, hogy egy picit föltegyék a térképre Ambont, és egy picit azt is bizonyítsák, hogy mennyire biztonságos a hely, és ez egy olyan vitorlás verseny, ami Darwinból, tehát Észak-Ausztráliából indul. És
egyébként, bocsánat, Ambon Ausztrália északi partjaihoz van közel.
Így van, ez az indonéz szigetcsoportnak az Ausztráliához egyik legközelebb lévő szigete, ott a Maluku csoportnak a tagja, tehát ez egész közel van már Ausztráliához, és maga ez a szélbanda, mert így hívják ezt a versenyt, ez a banda vitorlázás, az onnan indul Darwinból, és Maluku szigetcsoporton, azt hiszem még egy helyen megáll, de Ambonban van a fő megálló, és onnan megy Szingapúrig. És ennek voltunk mi a megnyitóján, amit persze elmosott az eső, tehát itt lett volna egy tőernyősugrás, meg nem tudom, azok elmaradtak, ilyen nagy hadihajókat láttunk, meg volt egy nagy kiállítás, hát olyan, mint nálunk a Hung Expo kávé, csak így a helyi termékeket árulták, és ott körbevittek minket, és egy nemzetközi újságíró csapattal voltam. Volt egy szlovák, meg egy cseh, a cseh fiú volt ilyen full szőke, a lány pedig full szőke szintén. Mentünk körbe, és őket úgy, mint egy ilyen Indiana Jones filmbe, én istenként néztek rá, hogy mindenki ugye barna-fekete, és kisrácok voltak, és így jöttek, és így gyakorlatilag minket fotóztak. Tehát mi voltunk az esemény, és a Tomásnak legalább lett 30-40 új ilyen indonéz Facebook ismerőse, mert mindenki kérte a nevét, és jelölték be, hogy este azon rögtünk a szádába, lehet, hogy több száz lett, már nem tudom, hogy mennyi új ismerős lett, mert hogy mindenki bejelölt. Hihetetlen volt. Tehát mi voltunk az attrakció.
Ez azt jelenti, hogy azért nem járkálnak oda sokan, hát, turisták?
Kevesebben, meg főleg az ő ünnepükre nem mennek el. Tehát, hogy ez egy ilyen helyi, nem is ünnep volt, ez egy igazából ilyen helyi vásár volt, és akkor oda bekerült egy ilyen turista csapat, az meglepő volt nekik.
Mennyire hátizsákos hely?
Abszolút, tehát ezt egész Ázsiáról le lehet mondani, rengeteg hátizsákos turista van. Dzsakartában is vannak ilyen kifejezetten hátizsákos hostelek, és utca van rá, ez egy hátizsákos központ. Egyébként az nagyon klassz, tehát a Dzsakartába elmegy valaki, oda mindenképpen menjen el este. Ott a világ minden pontjáról találkozik hátizsákos turistával. De Ambonban is, és Ambonban is vannak ilyen kis vendégházak, ahol fillérekén meg lehet szállni. És ha valaki szeret csavarogni, és kedvesek, tehát hogy nem kell félni, nagyon barátságosak a helyek, és ha valaki szeret búvárkodni, és mondjuk nem az esős évszak közepén megy, akkor viszont gyönyörű strandokat találtam. A mi szállodánk is egyébként egy szép strandnak volt a partján, ahol szinte semmit nem használtunk, mert ugye emlőtt az eső. De amúgy gyönyörű partok vannak, és Balit ismeri mindenki. Tehát amikor Indonézia, akkor miről ha jaj, hát Bali strandja. Egyébként átmentünk Balira, ez egy másik műsorban majd beszélünk róla, az egy önálló műsort is megint, ott jó idő volt. De egy egész más élményt ad egy kvázi érintetlen sziget, mint mondjuk egy Bali a turista központ.
Hogyan utazzunk?
Hogy érdemes egyébként ide utazni? Tehát szervezetten azért kérjünk idegenvezetést. Mit javasolsz?
Ugye,
hogyan tudunk ide repülni legkönnyebben?
Legkönnyebben a két naggyal érdemes repülni, én azt gondolom, vagy három, több is van, tehát hogy megszakítjuk az utunkat mondjuk, hát hogy egyenesen erre jöjjünk már, meg tudunk állni Dubájban, meg tudunk állni Dohában, meg tudunk állni Isztambulban, és onnan repülünk, nincsen közel. Tehát azért ez az egyik leghosszabb utam volt.
Hány óra csatartáig?
Hát, attól függ honnan, mert én akkor Dubájból repültem, és hú, nem emlékszem már, de egy ilyen 10 körül volt még onnan is, tehát hogy azért ez messze van. És igazából ott meg helyi járat, na még azt elmondom. Hú, az még izgalmas volt, főleg utólag. Ott az egyik légitárság, amivel repültünk, Garuda, ez egy reklám lesz nekik, mert ez benne van azóta már a világ 10 legrosszabb légitársaságában, tehát bekerült a topba, és elég előkelő helyen. Szóval Garudával repültünk, ez egy indonéz légitárság, tök átlagos gépeknek tűntek, és átszálltunk Sulawesi, amikor odafele mentünk Ambonba, és hát elromlott a gép. Vajon miért elromlott a gép? Mondták, hogy biztos 2 órát még várni kell, mert szerelik a gépet, és nagyon fáradtak voltunk, és a lényeg az, hogy hogy volt masszázs, ki volt írva, hogy van masszázs a repülőtéren. Na most, ha elmész egy európai vagy amerikai repülőtérre, akkor a repülőtéri masszázs, ha van, az megfizethetetlen. Itt viszont már nem emlékszem, mennyi volt, de átszámít, hogy pár száz forint volt a masszázs, úgyhogy minden újságíró, aki ott volt, bement masszázsra, és mindenki relaxált, addig megcsinálták a gépünket. És a gépünkkel szépen elrepültünk Ambonba. És akkor utána egy három évvel olvastam a világ legjobb légitársaságai, idézőjelben legjobb légitársai között ezt a Garudát, és úgy örültem, hogy mi végül is leszálltunk, mert akkor egybe esett ott a tengerbe éppen, és akkor arról jött, hogy na, megint egy Garuda esett le, de akkor még nem tudtam, tehát akkor még tök nyugodtan ültem, hogy hát Garudával megyünk, hát ez egy indonéz nemzeti légitársaság, tök jó.
Na ne, ez legyen a vége. Az
hát nem estünk le, nem igen. Estünk le, itt vagyok, elmesélem.
Itt a beköszöntőbe említettem a bevásárlóközpontok tetején épült lakóparkokat. Csak annyit még említsünk meg, hogy Indonéziának ez a sokarcúsága. Nem ez csak, hogy nyilvánul meg ebben a jövő?
Nem csak bevásárlóközpontok tetején, hanem ezeknek a felhőkarszolóknak a tetején vannak ilyen nagy parkok. Bevásárlóközpontoknak a tetején is vannak. Főleg azért, ugye, mert ha valaki Jakartába jár, akkor sok zöld felülettel azért nem találkozik. Tehát nem az van, mint más városokban, ilyen óriás parkok vannak, mint Párizsban, vagy akár még itt Pesten is. Tehát nincsenek zöld területek, és ide fölteszik, és ez is Jakarta. Ugyanakkor meg kimész az utcára, és olyan motoros forgalom van, mondom, és öten ülnek egy motoron, tehát nagyon nagy kontraszt van.
Több évszázad él együtt.
Igen.
Egy időben. Köszönjük szépen, ez volt a mai Világjáró magazin. Búcsúzunk, de hamarosan újra itt leszünk friss utazási ötletekkel, izgalmas témákkal és persze személyes kalandokkal. És ne felejtsétek, az utazás élménye sosem lesz mással pótolható.